Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban. A Korintusi második levél 5. fejezetében, a 4. verstől a 6. versig terjedő igerészben eképpen. Mert mi is, akik-e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk. Mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Az Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket, tehát mindenkor bizakodunk. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Az apostol, a megtért hívő apostol Jézus Krisztus szolgája kimondja, hogy ebben a testben megterhelten sóhajtozunk. Valóban ez az emberlét sajátja. Megterhelten sóhajtozunk, de az apostol ebben az ige szakaszban nem áll meg itt, nem ragad bele ebbe a nyomorúságos, megterhelten sóhajtozó állapotban, hanem evangéliumot hirdet, nehéz igén keresztül is. Megterhelten sóhajtozunk, de bizonyossággal sóhajtozunk. Az apostol megérkezik a bizonyossághoz. Nagyon lényegi kérdésekben ad itt tanítást az apostol. Nagyon nehéz ige ez. Magam is fohászkodtam, hogy ebben a prédikációban röviden, tömören tudjak világos, érthető tanítást adni erről az ige szakaszról. De előjáróban annyit, hogy lényegi kérdésekkel foglalkozik itt az apostol, mint egyébként az egész Szentírás lényegi kérdésekkel foglalkozik természetesen. És ezek a lényegi kérdések az élet, a halál, az örök élet kérdése, a test és a lélek kérdése, a földi test és a mennyei test viszonya, az ember lelke és az Isten lelkének kapcsolata. Ezek az igazán lényegi kérdések. Ezt akkor értjük meg igazán, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor biztos, hogy megértjük egy ponton, hogy csak ezek a lényegi kérdések, mert minden más eltörpül emellett. Ha ebben nincs világos látásunk, akkor minden más mulandó, ideig való és értelmetlen. Megértjük ezt Isten gyermekeiként különösképpen, ha valami váratlan fordulat, próbatétel adatik az életünkben, szeretteink életében. Hogyha betegek leszünk, akkor hadd mondjam ki, a részletkérdések nem számítanak, és igazából azon csodálkozunk, hogy hogyan tudtunk eddigi életünk során ilyen fölösleges, innen nézve már apró és jelentéktelen vitákba, presztízsharcokba bonyolódni, és olyan dolgokon aggódni, ami ezekhez a kérdésekhez képest lényegtelen. Mert ezek a lényegi kérdések, és az apostol most ezzel a lényegi témával foglalkozik. Nehéz kérdések ezek, ezért segítségünkre jön az apostol, és két képpel szemlélteti ezt a gyönyörű témát, az élet, halál, örök élet, testélek, földi test, mennyei test, ember lelke, Isten lelkének kapcsolatát. Két képpel illusztrálja, mert világossá akarja tenni számunkra a mondani valót, hát, hogy jobban megértjük. Ezért ebben az ige hirdetésben mi is az ige szakasz gondolat menete mentén haladva ezt a két képet magyarázzuk, és aztán majd összegezzük, és megérkezünk az evangéliumig. Az első kép a sátor képe. Ilyen az emberi test, ez a földi test, és ilyen az emberi élet, a földi élet. Ez a földi sátrunk, Károli fordítása szerint földi sátorházunk egyszer összeomlik. Igen, ez el fog jönni, és ahogy telnek fölöttünk az évek évtizedek, ezt egyre inkább tapasztaljuk, hogy egyre gyengébb ez a sátorház, mert a sátornak az a természete, hogy törékeny, összedőlhet, ideig való, azt jelzi, amit a zsidókhoz írt levélben is olvasunk, hogy nincs itt nekünk maradandó városunk, maradandó házunk. Ha jön egy szélvihar, akkor még a legjobban felállított, szakszerűen felállított, kifeszített sátor sem tud ellenállni a szélviharnak és összedől. Ugyanakkor ez a kép a korabeli gyakorlatot is előhozva arra utal, hogy a nomád népek akkor az állattartás során dús legelőt találtak, ott felverték a sátraikat, és amíg ott találtak legelőt az állatok számára, addig ott maradtak, és aztán lebontották a sátrat, és mentek tovább. Felállítják a sátrat, és lebontják a sátrat, és a sátor egyébként is törékeny, átmeneti ideig való. Mai képpel élve, most mindenki építkezik, az építkezések során mindig először egy felvonulási épületet építenek, ott töltöznek a munkások, oda zárják be az értékeket, ott tárolják a szerszámokat, az építőanyagokat, mindazt, ami fontos. De amikor elkészül az épület, akkor ezt a felvonulási épületet lebontják, sőt, le kell bontani, nem lehet maradása, mert elkészült a kőház, a tartós épület. Földi sátorházunk összeomlik, de van, tudjuk, hogy van, Istentől készített mennyei épületünk, mennyei hajlékunk. Ugyanennél a képrén maradva, az ideglenes sátor képével szemben állítja az apostol, a testünkkel és az egész életünkkel kapcsolatban a mennyei épületnek, a mennyei hajléknak a képét, és valóban ellentét párokban egymás mellé állítva a kettőt lehet igazán kifejezni az üzenetet, hogy miről van szó, hogy a sátor az földi, a hajlék az mennyei, az egyik ideig való mulandó, a másik örökké való, az egyik az ember által készített, így mondja a Károli fordítás, hogy ember kéz csinálmánya, a másik Istentől készített, Isten teremtő hatalma által alkotott, és ezért örök, kitérünk még erre. Vagy így is mondhatnánk, hogy az egyik nyáron sátorozunk, a másik pedig téli, vagyis téli időszakban viszontagságos körülmények között is, hideg, rideg időben is véd bennünket. Az egyik kényszer szállás, a másik pedig örökkévaló hajlék, és a hajlék azt jelenti, hogy óv, véd, körülvesz, de a hajlék azt is jelenti, hogy a hajlékban közösség van, a hajlékban szeretet van, a hajlékban boldog életet élnek az emberek. Ilyen a mennyei test, a mennyei élet, a mennyei hajlék, közösség Istennel és közösség egymással, Isten eredeti gondolata szerint zavartalan és boldog élet. És ezt a képet, a kettő ellentétét, a földi sátorház és a mennyei hajlék képét reménységben oldja fel az apostol, és talán a legszebben ezt a reménységben való feloldást egy másik levelében fogalmazza meg, igazán tömören, a Filippi levél 3. fejezetének 21. versében, hogy ő, a mi Urunk, az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá formálja a mi gyarló, halandó testünket azzal az erővel, amivel ő hordoz mindeneket. Hát pontosan erről van szó. Ez a mi reménységünk. Ez a mi evangéliumunk. Minden benne van ebben az ige versben, és itt is erről beszél az apostol, és érdemes lenne ezt az igét aranymondásként megtanulni, hogy ő az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá formálja a mi halandó testünket azzal az erővel, amellyel hordoz mindeneket. Földi sátorházunk összeomlik, de van örökké való Isten által készített mennyei épületünk. Ez az első kép lényegi témát illetően, ugye milyen tömören, értetően tanít bennünket lényegi területről az apostol. A másik képben mélyebbre megy. Ez a kép sokkal nehezebb, és sokszor a két kép egymásban csúszik. Nagyon ritkán prédikálunk erről, kerestem igehirdetéseket, de szinte nem találtam erről a mondatról, hogy mit jelent ez a kép, amikor azt mondja az apostol, itt tényleg kérek figyelmet, mert az igehirdetés iga magyarázat is, hogy megértsünk nehéz igéket is. Tehát mit jelent ez az igerész, hogy nem szeretnénk levetni ezt, a földit, a földi életet, hanem szeretnénk felöltözni rá a maszt, a mennyeit, a mennyei életet, amelyet a mennyei hajlékban élünk meg, de ennél a képnél maradva, felölteni rá a mennyei örökkévaló tiszta ruhát, amit az Isten készített Jézus Krisztusban. Nem szeretnénk levetkezni ezt, hogy ne bizonyuljunk mezítelennek. Itt az apostol határozottan megfogalmazza a keresztény tanítást. Ellentétben azzal a görög gondolattal, amely mindig beszivárgott a keresztény tanításba, pedig nem bibliai, amaz görög gondolat ellen hadakozik az apostol, miszerint a görög gondolat el tudta képzelni, a görög filozófusok megfogalmazták, hogy létezik lélek, test nélkül. Ez az Ószövetség és a zsidó gondolkodás számára teljesen elfogadhatatlan volt. A zsidó ember eleve irtózott a mezítelenségtől, gondoljunk a bűnesetre, vagy azért, mert a mezítelenség egy kiszolgáltatott, egy didergő, vacogó, megalázó állapot. Nem is gondolja tovább ezt a képet az apostol, és Pál apostol hű e tekintetben a zsidó gondolathoz, és amikor a késői zsidóság elkezdett foglalkozni az örök élettel, mert a korai zsidóságban ez még nem volt téma, erre a világra koncentrált, hogy ebben a világban hogyan dicsérhetjük az egyetlen élő Istent, amikor a késői zsidóság elkezdett foglalkozni az örök élet kérdésével, akkor csak valamilyen testben, testi valóban tudta elképzelni az örök életet, és ezért beszélünk mennyei testről, tehát nem levetkezzük a földit, hanem felöltözzük rá a mennyei testet, hogy egy pillanatra se bizonyuljunk mezítelennek, Isten az övéit egy pillanatra sem hagyja kiszolgáltatott állapotban, megalázott állapotban az ő népét, nem ez a végleges állapotunk, miközben hangsúlyozza azt, ami egy héttel ezelőtt is értetlen témánk volt, mert ezt fejti ki itt a korintusi második levél ennek fejezetében az apostol, hogy az örök lét egy konkrét valóság, egy testi valóság, mennyei testben, mert a testben lehet a személyesség, az egymással való kapcsolat, az új ég és az új föld életterében, ahogy ezt egy héttel ezelőtt is elmondtam. Nagyon fontos ez a gondolat a keresztény tanítást illetően, mert azt mondja az apostol, hogy lehetetlen, hogy Isten az övéinek az örök létben kevesebbet adjon, mint ebben a földi életben adott. Teljesen megújított, de konkrét testi valóság mennyei, nem rothadandó testben az örök élet. Hatalmas evangélium ez, szemben a görög gondolattal, amit egyébként a mai szekularizált világban folyamatosan szajkózunk, vegyünk észre, hogyha valaki nem biblikus módon hisz, azért azzal próbálja magát vigasztalni, hogy de nincs semmi baj, mert a lelkem az örökké halhatatlan. Hát ezt a Biblia sehol nem tanítja, és egyébként sem beszél az emberi léletről önmagában, mint ami önmagában saját magától halhatatlan lenne, hanem mindig a test és a lélek összefüggésében, amit Isten lelke, szent lelke elevenít meg. Még egy nagyon fontos üzenet van ebben a képben, és ez nekem most különösen sokat jelentett, amikor felragyogott, hogy nem szeretnénk levetkezni ezt a földit. Bárcsak ne kellene levetkezni ezt a földit, hanem felölteni rá az örökkévaló mennyeit, amit az Isten elkészített. Hát kedves testvéreim, ez azt jelenti, és azt jól jegyezzük meg, hogy mindaz, amit a földi világban az Istentől fogadtunk el ajándékba, az Istentől kaptunk, amit az Isten kedve szerint örömmel éltünk meg, a Jézus Krisztusban az oda át is más formában, felfoghatatlan emberi értelemmel, megmagyarázhatatlan dimenzióban, de megmarad. Tehát a Krisztusban szeretteink, a Krisztusban hitvestársunk, gyermekeink, még akkor is, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy ott nem házasodnak az emberek, arra utal, hogy ez egy más dimenzió. De amit ebben a földi életben, mert ez a földi élet a mennyeinek az előszobája, ugyanúgy Isten ajándéka nagyon fontos, és amit a földi létben, Istennek kedves módon, a Jézus Krisztusban, hitben megéltünk, elfogadtunk, aminek örültünk, amit elértünk, azok az emberek, akik számunkra itt fontosak voltak, azok oda át is fontosak lesznek az örök létben. Hát ez egy hatalmas evangélium, ami itt olvasható ebben az igében, így is érthető ez a gyönyörű kép, hogy nem vetjük le ezt a földit, amit Krisztusban kaptunk, hanem felöltözzük rá a mennyeit, miközben egy egészen konkrét mennyei testi valóságban éljük meg, élhetjük meg az örök életet. És ezt a képet is egy reménységgel oldja fel, erősíti meg, vési be számunkra a gondolatot, hogy átéljük azt, hogy a halandót elnyelje az élet. Értitek? A halandót elnyelje
az élet. A teljesen új élet. Nem egy földi rothadandó testről van szó, meg nem egy gyarló lélekről, hanem arról, amit az Isten teljesen megújított. De az történik az Isten cselekvésében, hogy nem az életet nyeli el a halál, ahogy a testi szemeinkkel ezt látjuk, hanem a halált nyeli el a meghalásban az élet. Az Isten által megújított, teljes, maradéktalan, örök élet, még egyszer mondom, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem el sem gondolt. Igen, lényegi tanítás az. Tudjuk, hogy ez a földi sátor összeomlik, de van Istentől készített mennyei hajlékunk, az ő dicsőséges, tesztélyes, hasonlóvá formája, ami gyarló testünket. És milyen jó, hogy nem kell, most már a magyarázat értelmében mondom, levetni ezt a földit, nem leszünk mezítelenek kiszolgáltatottak, hanem felöltözzük rá a mennyeit, a mennyei testet, megőrzik a személyazonosságunkat Isten színe előtt, akik Krisztusban vagyunk, egymásra ismerünk. A földi élet és az örök élet folytonossága, ami a földi életet is nagyon fontossá teszi, értékessé teszi, hitben, annak minden percét örömben és bánatban egyaránt az örök élet távlataiban megélve. És ezt a két képet összefogva, akkor térjünk vissza arra az egyetlen egy kifejezésre, amivel kezdődött ez az igehirdetés, és amit kétszer is említ az apostol, sóhajtozunk. Megterhelten sóhajtozunk, mert hát ebben a testben van egy alapállapotunk, és most itt nem arról a sóhajról van szó, amikor megkönnyebbülten fel sóhajtunk, mert valamit megúsztunk még egyelőre, hanem itt azt mondja az apostol, hogy megterhelten sóhajtozunk. Sokan, és minden tiszteletem, nagyon tudnak viselkedni. Terep színű arccal semmi nem látszik rajtuk. És ez nagy ajándék. Ez nagyon jó. És kell is viselkedni. És a hívő ember megkapja ezt az erőt, hogy tartsa magát. De azért előfordul ilyenkor is az, hogy még a hívő ember szívéből is felfakad öntudatlanul, már nem szabályozhatóan a sóhaj. Nem tudom, láttatok-e már ilyet. Úgy mélyről jön, és kifejezi az emberlét alapállapotát, hogy hiányének vagyunk. Hogy akárhogy erőlködünk, az isteni megváltásra szorulunk, hogy a saját erőnkből nem tudjuk megoldani az életünk gondjait. Ugye láttatok már ilyet, hogy viselkedünk, és egyszer csak... Ez a megterhelt sóhaj úgy kifakad, felfakad, előjön az ember szívéből, elhagyja az ajkát. Ez sokszor jobban árulkodik, testvéreim, az emberlét nyomorúságáról önmagában, mint egy dühkitörés. Azt kell, hogy mondjam. És az apostol olyan emberien szól erről. Az apostol a hitbizonyosság mellett megmutatja az emberi arcát is, kedves testvéreim, amikor erről mer beszélni. Ő az igazán megtért hívő ember, hogy igenis, ebben a testben, de a következő szakaszban ezt távol vagyunk az Úrtól, ebben a testben, ebben a földi sátorházban megterhelten sóhajtozunk. Ez még a hívő ember számára is egy nehéz lét, egy próbatétel, mert tudjuk, hogy a halálunk után ott van az örök élet, de a meghalás az akkor sem egyszerű. Senki számára nem egyszerű. És tele vagyunk félelemmel e tekintetben, sőt, tele vagyunk aggodalommal. És az apostol ezt is megmeri fogalmazni. És ezt vegyük komolyan. Mert hadd mondjam, hogy mindig egy picit gyanakvással fogadom azt, amikor valaki úgy fogalmazza meg a hívő lét állapotát, hogy én hiszek, örök életem van, minden rendben van, én nem félek, én örülök, én tele vagyok reménységgel. Igen, de mindannyian emberek vagyunk. Az apostol mert erről vallomást tenni, akkor mi se szégyeljük. De ami a lényeg, nem ragad bele ebbe. Vagy az imádságban ezt kértük, elmondtuk, ezért hálát adtunk, hogy nem a félelmeké, az aggodalmaké, a rettegésé, az utolsó szó. Nem ez a megterhelt sóhajtozásé az utolsó szó. Bár hadd tegyem hozzá, hogy olyan nagy ajándék, amikor van olyan testvéri közösség, szűk testvéri közösség, ahol ezekről a félelmekről úgy lehet beszélni, hogy az nem panasz, hanem együtt letesszük az Úristen színe elé, Jézus Krisztus Golgotjai keresztjének a tövébe, és akkor felszabadulva állunk fel, Isten felemel bennünket, mert az apostol is idáig jut el, hogy nem ragad bele ezekbe a félelmekbe. A bizonyossági az utolsó szó, hogy megterhelten sóhajtozunk, de, és ezt vigyük haza, hogy zeng mégis a bizonyosság ebben az igében? Megterhelten sóhajtozunk, amíg a testben élünk, távol vagyunk az Úrtól, de tudjuk, hogy van Istentől készített mennyei hajlékunk, amire az Isten bennünket felkészített, és a lélek zálogát adta a szívünkbe, ezért mindenkor bizakodunk. Megterhelten sóhajtozunk, de van tovább, Isten nem hagy bennünket ebben az állapotban, és minden vasárnapi Isten tisztelet igazából azért történik, hogy ebben erősítsen bennünket. Hogy tudjuk, hogy egyre inkább tudjuk, hogy egyre szentebb, szilárdabb bizonyossággal tudjuk, hogy van megoldás, van megváltás, van Istentől készített mennyei hajlékunk, nagyon fontos, nem emberkés csinálmánya, mondja az apostol. Az ember nem tudja az emberi élet alapvető problémáit megoldani. Ez illúzió, ez utópia, ez hitetlenség, ez Isten készíti, ezt Isten adja nekünk ajándékba. Sőt, Isten erre bennünket felkészít, megnyomtam, amikor olvastam az igét, ezt a tagmondatot, Isten bennünket erre felkészít, amikor az ő igéje hirdetteti. Most is erre készít fel bennünket, kedves testvéreim. Amikor igét hallgatunk, akkor Isten kézbe veszi az életünket, hogy megterhelten, sóhajtozva jöttünk ide, de bizonyossággal távozzunk el innen. És adja az ő lelkének zálogát, ezért énekeltük Jővel, Szentlélek, Úristen, hogy ez a bizonyosság egyre inkább erősödjék bennünk, és amikor megterhelten sóhajtozunk, akkor jusson eszünkbe, hogy bizonyosságunk van. Míg a halál árnyékának földjében is. És a lélek záloga azt jelenti, így lehetne fordítani, hogy a lélek pecsétjét adta, mint amikor a jogi nyelven egy szerződést aláírnak és lepecsételnek, és az ügyvéd is ellenjegyzi és lepecsételi, akkor az visszafordíthatatlan, az megtörtént, az a miénk. Egy ingatlan eladása kapcsán. Ezt nem lehet megsemmisíteni. Amit Isten nekünk adott, hiába sóhajtozunk megterhelten, az örök élet ajándéka, a krisztusi megoldás, az a miénk, a lélek pecsétje. Más fordítás szerint a lélek záloga, vagy a lélek előlege, hogy odaadta már Isten az előleget, a mennyei világ előrizét, de majd odaadja a teljes összeget ennek az örök létnek a maradéktalan valóságát. Ezért tehát, utolsó mondat, ezért tehát, és ezzel mennünk el, mindenkor bizakodunk. Nem tudom, hogy milyen állapotban vagy itt, milyen örömeket kaptál, vagy hálát, és el ne bízd magad. Nem tudom, hogy milyen terheket hordozol, nem tudom, hogy milyen betegséged van neked, vagy a szeretteid körében, milyen problémák, próbatételek, vagy a hétköznapokban mennyi minden nehéz kérdéssel kell foglalkoznod, De el ne feledd, ha ezek alatt megterhelten sóhajtozol is, van Istentől készített mennyei hajlékod, Isten a lélekzálogát adta, mert ezt a földi életet is megáldja. Ezért mindenkor bizakodunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked azt az ajándékot, ami tőled való, hogy előtted sóhajtozhatunk. Sokféleképpen megterheltek vagyunk. Köszönjük, hogy adtad nekünk a családunkat, adtad nekünk a gyülekezetet, a testvérek közösségét, ahol emberként is jelen lehetünk. Köszönjük, hogy te megóvsz bennünket minden fárasztó panaszkodástól, szúgolódástól, de lehetőséget adsz nekünk arra, hogy megfogalmazzuk mindazt, ami fáj, ami megterhel, ami nehéz, ami meggyötör, hogy mi hívő emberek is megtehetjük ezt, úgyhogy közben letesszük a te kezedbe. A te szerető kezedbe, és megszabadulunk ezektől. Nem a fájdalomtól, hanem adsz erőt, mennyei erőt annak elhordozásához. De adhatsz szabadulást már ebben a világban, adhatsz gyógyulást, de ha nem tennéd is, akkor is te vagy az Úr, és te mindent jól cselekszel, mert te örök megoldást adtál nekünk. Köszönjük tehát, hogy földi sátorházunk roskadozik, de van örökké való mennyei hajlékunk. És köszönjük, hogy nem kell levetni a földit, mert amit benned éltünk meg, hitben az odát folytatódik, és felöltözhetjük rá a mennyeit, az örökkévalót. Köszönjük neked azt a bizonyosságot, amellyel soha nem engedsz bennünket elsodródni, belefulladni a sóhajtozásba. Köszönjük, hogy most is bizonyossággal, reménységgel, erővel a te igéddel távozhatunk el innen a hétköznapok sűrűjében, ahol a te dicsőségedre és mások javára szeretnénk végezni a feladatainkat, de nem elveszni a felesleges részletekben, hanem mindig látni a lényeget, az evangéliumot, az örömhírt, ezt képviselni, ezt élni, ezt hirdetni, és minden mozdulatunkkal, bármit teszünk is, a munkahelyünkön is, erről tegyünk való bizonyságot. Így állj meg bennünket, gyülekezetünket, és köszönjük neked, hogy ezt a gyönyörűséges, nehéz igét felragyogtattad előttünk. Áldj meg bennünket, hadd imádkozzunk, közben járva könyörgés mondva mindenütt jelenlévő testvérünkkel együtt, egymásért, szeretteinkért, a ránk bízottakért. Imádkozném a betegekért, a szenvedőkért. Imádkozném református gyülekezeteinkért, kereszténységünkért, népünkért, ezért a feszült, össze-vissza világért. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nekünk se ide, se oda nem kell csapódnunk, mert mi tudjuk, hogy hova tartozunk, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Áldott légy ezért a bizonyosságért, az ebből fakadó örömért és reménységért, ebben tarts meg bennünket. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.